Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
Amen.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, szívünkből zengett az ének most feléd. Olyan jó lenne, hogyha a te néped fölébredhetne, a te néped odállhatna a várfalakra, és tenni azt, amit te szeretnél rajtunk keresztül megmutatni, elvégezni. Dicsőítsd meg nevedet, Uram, közöttünk így. Áldj meg most bennünket itt ezen a nyíregyházi alkalmon, a böjti sorozatunkban, hogy hadd látnánk meg azt a részt, ahová te szeretnél beállítani bennünket. Hadd látnánk meg azt a munkát, amelyben bennünket, egyéneket, egyenként szeretnél használni. És Uram, add a kezünkbe a dárdát, vagy a könyves kanalat, vagy add a kezünkbe azt a testvért, akit hordozni kell. Hadd legyen világos számunkra, Urunk, hogyan szeretnél te megáldani bennünket ebben a földi létünkben. És én úgy kérlek, hogy távolíts el minden zavaró tényezőt az életünkből. És Urunk, olyan sok minden zaklatja a hétköznapi életünket, amely megzavarja az ünnepeinket, a te dicsőítésed, magasztalásod ünnepét is. Csendesítsd el bennünk ennek a világnak a moraját. Olyan sok minden zaklat ebből a világból bennünket. Sokszor elhordozhatatlan terheket helyez a vállunkra. Add meg, hogy most félretéve mindent úgy állhassunk előtted, mint amikor parancsot ad a kapitány és a katonái, szalutálva azt mondják, hogy igen, Uram. Add meg, hogy így tudjunk mi előtted állni, és így tudjunk aztán majd tovább indulni. De ehhez add meg nékünk, Urunk, az, hogy tiszta kezeket felemelve tudjunk hozzád imádkozni. Add meg ahhoz, hogy ezt véghez tud vinni bennünk, hogy megtisztíthassuk életünket, szívünket, hogy te belehelyezhesd azt, amit szeretnél, igédet, útmutatásodat, akaratodat. És hogy lássuk azt, merre szeretnél vezetni, vinni, és hol szeretnél bennünket megáldani. Urunk, sokan sokféle háttérből érkeztünk erre a mai estére is, de tudom, hogy te mindegyikünknek ismered a baját, betegségét, és te meg is tudsz gyógyítani bennünket. Egyenként is, és mind közösséget is. És így teszem eléd, Uram, ezt a gyülekezetet, a nyíregyházi evangélikus egyházközséget. Áraz rá áldásodat, Urunk. Add meg, hogy a te világosságodban lássanak világosságot. A te akaratodban járhassanak és tölthessék be azt, hogy megdicsőíthesd magad az életükben. Megdicsőíthesd magad a világ előtt, akik vágyakozva, sóvárogva várják az Isten fiak megjelenését. Köszönöm, hogy neked semmi sem lehetetlen. Add meg, hogy ne legyünk akadályai a te akaratod teljesülésének. Amen. Kedves testvéreim, böjti sorozaton egy ószövetségi igét szeretnék végigvenni, felolvasni Ézsaiás könyvéből, az 58. fejezet első versétől a 14. verséig olvasom fel Isten igét, és aztán majd esténként szemezgetünk belőle, szakaszonként haladunk előre, előbbre, és vizsgáljuk azt, hogy az Isten mit szeretne bennünk ebben a bőtben elvégezni. Olvasom tehát Isten igéjét Ézsaiás könyvének 58. fejezetéből, az első verstől így hangzik. Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat. Mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét, igaz döntéseket kér tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen a ti böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve, nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevez böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járon köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd föl, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar behegged a sebed, igazságod jár előtted. És az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz ketteléseid után, a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a mai estére nem az egész ige szakaszt vesszük, mert hisz hosszú lenne az, talán össze is roskadnánk ez alatt a súly alatt, ami elhangzott itt ebben a fejezetben, Ézsaiás 58. fejezetében. Az első négy vers kerül ma elénk, újra felolvasom az első négy verset. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt, mondd meg a népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok ketteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt, bűnösen ököllel verekedve, nem úgy böjtöltök, ahogyan mai lennék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Amen. Kedves testvéreim, böjti sorozatunk tehát Ézsaiás 58. fejezete alapján megy végig, és próbáljuk belőle Isten üzenetét elkapni, magunkévá tenni, hogy átmosson bennünket, formáljon, hogy aztán valóban olyan böjtünk legyen, amelyben az Isten azt mondhatja, hogy meghallottam hangotokat a magasságban. Értelek benneteket, és én szeretnélek titeket megértve, aztán tovább vezetni. Nem veszélytelen találkozás ez a mai este, vagy ez a sorozat, nem veszélytelen találkozás, amikor az ember az Isten prófétai kijelentésével találkozik. Tehát ha a testvérek tudták, hogy milyen ige szakaszára leültek, akkor bátrak. És örülök, hogy ilyen bátran jöttek erre a sorozatra. Mert a papok, a léviták, az írástudók, a farizeusok, azok kiszámítható emberek. Azok egy olyan kötött pályán mozognak, Isten törvényét szajkózzák, elemezgetik, alkalmazzák, de a proféták, azok furcsa emberek. Azoktól félni kell, meg félt is tőle Izrael népe. Mert a proféták nem kötött pályán mozognak. A proféták, azok jönnek a semmiből, és neki mennek a legnagyobbnak is. Olyan megdöbbentő, hogyha végignézzük ezeknek az embereknek az életét. Kedves prófétám, nyilván azért is, mert én is paraszt gyerek vagyok, és mondhatnám, hogy fügét termeltem, meg állatokat terelgettem én is, mert valóban őriztem nyájat is gyerekkoromban, amikor rám bízták a szüleim, és kihajtottam őket még iskola után egy kicsit legelészni, meg sokat kapáltam is, De nem akarok ezzel hencegni. A lényeg az, hogy a parasztok közül, a földművelők közül és az Isten kiragadott egy-két ember. Itt áll előttünk Ámosz próféta. Nagyon kedves ember ez az Ámosz. Így beszél magáról, amikor Amaciával találkozik. Nem vagyok próféta, sem prófita tanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az Úr a nyájm elől, és ezt mondta nekem az Úr, menj és prófétálj népemnek, Izraelnek. Most azért halld meg az Úr igéjét, te azt mondtad, nem prófétálhatsz Izrael ellen, nem prédikálhatsz Izsák házáról. Ezért így szól az Úr, feleséged parázna nő lesz a városban, fiaid és lányod fegyver által esnek el, földedet felosztják mérőfölddel, te magad tisztátalan földön halsz, meg Izrael pedig fogságba megy a földjéről. Ennek az embernek oda kellett mennie, és Izrael népéről elmondani azt, amit az Isten látott. És mondták neki, hogy paraszt hallgas, vagy mondták volna neki. Csak hát Izrael népe az Isten népe volt, és ő tudta, hogy ha az Isten küld embert, akkor annak nem lehet befogni a száját, vagy nem érdemes befogni a száját. Mert nyilván bele meg lehet kövezni, ahogy Jézus is mondta, megköveztétek, megöltétek a prófétákat. És a vére, ezeknek a prófétáknak a vére ott van az atyáitok kezén, és a tiéiteken is. Tehát ezek a próféták nem egyszerű emberek, ők nem fizetett munkatársai az egyházközségnek, hanem olyan emberek, akiket az Isten megszólított, akiket az Isten fölhatalmazott, és egy olyan üzenettel küld el, amit normális ember nem hajtana végre. De ezek a próféták oda mennek, elmondják, és neki mennek annak is, aki a legnagyobb vagy leghatalmasabb. Ezek a próféták kiszámíthatatlanok voltak. Mondhatni ijesztőek, mert a legnyugodtabb időben is rá tudták nyomni a legérzékenyebb pontra az újjukat. Amikor úgy érezte Isten népe, hogy minden rendben van körülöttük. Amikor azt mondták, hogy békesség, békesség. És itt az Isten közöttünk, és itt van az Isten közöttünk, akkor jön egy próféta, és rányomja az ujját arra a pontra, ami a legérzékenyebb, és mindenki belejajdul, és azt mondja, hogy hagyjál békén bennünket, menjél innen. Nem akarunk veled egy fedél alatt lenni, aki ebben a békés időben rányomod az ujjadat a legérzékenyebb pontunkra. Amit egyébként nagyon jót akartunk. Senki nem vette volna észre. De a próféta jön és ráteszi az ujját arra a legérzékenyebb pontra. Volt egy kedves kollégám, amikor még a Nógrádi szénbányákban, akkor már nem parasztemberként dolgoztam, aki egyik műhelyben lakatosként tevékenykedett, és én, mint a fúrás technológiának a vezetője, utaztunk egyik munkahelyre, és nyilván, mint keresztény ember, előbb-utóbb oda terülött a szó, hogy kicsoda az Isten, hogyan jelent meg az Isten szeretete ebben a világban. És amikor elkezdtünk erről beszélgetni, ez a fiatalember azt mondta, hogy én alapvetően jó ember vagyok, mármint hogy ő. Hogy egy jó ember. Ő mindenkit szeret. És akkor mondtam neki, hogy és a Józsit szereted? Tudtam, hogy a műhelyben ők ketten nem férnek meg egymással. És akkor azt mondja ez a fiatalember, hát miért pont a Józsit mondod? Hát miért nem mondtad a Pistát, meg a Jánost? Hát kiválóan vagyunk vele, nagyon szeretem őt, ők is szeretnek engem. Miért a Józsit kellett mondanod? Szóval valami ilyesmi a prófétai küldetés, hogy ráteszi arra az ujját, ami a legérzékenyebb. Könnyen túlsikana rajta az ember, könnyen elfedni az ember, könnyen elfelejteni akár, csak hát ezekből az érzékeny pontokból jön aztán a rothadás. Egy apró, pici, fekélyes folt, és pillanatokon belül le kell vágni a lábát az embernek. Ha nem akadályozza meg a folt továbbterjedését, a rothadás továbbterjedését. Ézsaiás ebben a fejezetben azt a parancsot kapja az Úrtól, hogy kiáltson bele a napi valóságba. Azt mondja neki, hogy ordíts bele a nép életébe. Hangozzon úgy a szavad, mint a kürt. A kürt az a nép zsibongása fölött is hallatszik. Hiába teszi a dolgát az ember, adnak, vesznek, házasodnak, teszik a dolgukat, de ha a kürt hangja megszólal, akkor mindenki fölkapja a fejét. Valami történik. A kürt hangja nem áll meg a város falánál, az átmegy a város falon is. A kürt hangjára minden élőlény vigyázva vágja magát, mert itt valami érdekes dolog fog történni. Mire fel ez a nagy figyelemfelhívás, kérdezhette Izrael népe, vagy kérdezhetnénk mi is, valami ellenség közeleg? Föl kell hívni a nép figyelmét arra, hogy készüljön, mert az ellenség el akarja foglalni a városunkat? Vagy talán a király akar szólni a népéhez? Mire ez a nagy figyelemfelhívás? Nem az ellenség közeledik, nem is a király akar szólni hozzánk, hanem az élő Úrnak van beszéde az ő népével. Az élő Úrnak van beszéde, és nem akar mást mondani, mint azt, hogy a népnek bűne van. Azt mondja a prófétának, hogy beszélj a nép bűnéről. Tehát ki szereti azt hallgatni? Ki szereti azt, hogyha a bűnéről kezdenek el beszélni? Velem az élet. Hú, de zavarba szoktam jönni, amikor az Isten leleplez egy-egy igén keresztül, és ráteszi az ujját arra a pontra, ami a legérzékenyebb nekem is, és szembesülni kell azzal, hogy ki vagyok én. Hú, de kellemetlen szokott lenni. Csak hát már tudom, hogy ha kellemetlen is az első lépésben, a következő lépés után aztán jön a feloldozás és a szabadulás. Hogy utána nem kell tovább hordoznom ezt a bűnt. Hogy nem kell tovább cipelnem ennek a terhét. Egy nagyon aranyos történet volt a családunkban. Évekkel ezelőtt történt, még a gyerekek kicsik voltak, most már a legkisebb is 22 éves. De abban az időben még olyan 8-10 éves körül volt az egyik, aki eltört egy porcelánt a konyhában. A feleségem megtalálta a szemetesben, mint jó háziasszony, nyilván be van leltározva minden darab a konyhában. Kérdezte, ki törte el a porcelánt. Végigkérdeztük a négy gyereket, mindenki azt mondta, hogy én nem voltam. Megkérdezett a feleségem engem, te törted el? Hát én is azt mondtam, hogy nem én voltam. De hát valaki mégiscsak eltörte, mert hát ott volt a darabja, nem derült ki, eltelt sok idő, sok nap, inkább így mondom. Két héttel később, egyszer, az egyik gyerek, aki éppen akkor az anyjával beszélgetett lelki dolgokról, az Úr dolgairól, egy estige kapcsán, vagy pontosan nem tudom már a szituációt, hogy minek a kapcsán, és akkor azt mondta a feleségemnek, hogy anya, én voltam, aki eltörtem. És akkor a feleségem mondta neki, hogy de buta vagy, hát miért nem mondtad meg? Hát nem történt volna semmi, a bocsánat ott lett volna a tarisznyában abban a pillanatban, csak hát meg kellett volna mondanod, hogy te voltál. És azt mondja, hogy de buta voltam, mondja a gyerek. Két hétig hurcoltam. Két hétig majd megőrültem bele, hogy ott volt, amikor az anyám szemébe néztem, hogy eltörtem a porcánt, és hazudtam neki, nem vallottam be. És azt mondja, hogy de buta voltam, de kár volt két hétig így szenvedtetni magamat. Nos, az Isten ettől szeretné megkímélni a népét. Ettől szeretne megkímélni téged. Meg persze engem is. Tehát nehogy úgy értsék a testvérek, hogy most én a próféta helyébe akarok lépni. Nem az én szavam szólít. Én is ugyanúgy ennek az igének a célcsoportja közé tartozom. Az Isten ugyanígy beszél hozzám is. Miért akarod hordozni a bűnödet heteken, hónapokon, éveken keresztül? Miért mész úgy a halálba, hogy nem bocsátasz meg, hogy nem bánod meg, hogy nem mész oda az Isten elé a bűnöddel? Ezért mondja a prófétának az Úr, hogy kiálts bele ennek a népnek az életébe. Hát nem érted? Hát én meg akarom bocsátani a bűnödet. Hát ne hurcold már tovább. Nincs értelme. Hát itt van a kegyelem, és mehetsz a kegyelem trónusához abban a pillanatban. No de hát nézzük, hogy ki is ez a nép. Ki ez a megáltalkodott nép, akinek ilyen kemény beszédre van szüksége, aki felé küldi az Úr Ézsaiás prófétát, és szembesíteni akarja az Úr a bűnével ezt a népet. Hát így beszél róla maga az Isten igéje, maga az Isten mondja ezt a nép állapotáról, azt mondja, hogy minden nap keresik az Urat. Ez a nép. Minden nap keresi az Urat. Szeretnék megismerni az Úr útját. Nem akarják elhagyni az Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek az Úrtól. Szeretnének Istenhez közel lenni. Hát ez egy kiváló bizonyítvány. Ki ne szeretne közülünk egy ilyen bizonyítvánnyal rendelkezni? Naponta keresi az Urat, az Úr útján szeretne járni, az Isten döntése fontos számára, szeretné az Isten törvényét, hogyha kiteljesedne, szeretné, hogyha az Úrhoz közel lenne. Hát ki ne elégedne meg egy ilyen bizonyítvánnyal? Ki ne vágyna egy ilyen bizonyítványra? Ki ne lenne elégedett magával? Vagy a gyülekezetével, hogyha ilyen bizonyítványt kapna bárkitől is? De ki ne sértődne meg, hogyha ilyen háttérrel az Isten belesújt, belevág az életébe, és azt mondja, hogy tisztázd a bűnödet, ember. Ki ne sértődne meg? Hát mi vagyunk ez a gyülekezet, akik naponta keresjük az Urat, naponta vágyjuk az igéjét, naponta keresjük az útját, naponta szeretnénk a törvényét kiteljesíteni, és naponta szeretnénk közelebb kerülni hozzá. Nekem szól Isten igéje, hát a szomszédnak, meg az utcán levőnek. Annak igen, de hát ne nekem. Ne nekem, mondja Dézsajás, mondhatná a gyülekezet. És nincs ez a szívedben, testvér? Hogy miért nekem hangzik most ez az ige? Hát küldjük ezt a Györfi Mihályt oda az utcára, aztán prédikáljon ott az utca sarkon a járókelőknek. Mert ők igen. Ők nem keresik az Úr igéjét, ők nem akarnak az Úrhoz közel lenni, ők nem akarnak az Úr törvényével bajlódni, meg élni vele, meg nem akarnak az Úrhoz közelebb kerülni. Nekik mondja. De nem. Az Isten igéje most neked szól. Neked szól, és azt mondja az Isten igéje, hogy vesd számot a bűnöddel. És nem is csak úgy mondja, hogy sutyorog, hogy ide figyeljetek, kedves testvérek, ha van valami a tarisznyába, azt a szedjétek elő. Hanem azt mondja, hogy mint a kürt zengjen bele az életedbe. Sokan szokták kritizálni a magamfajta embereket, pietistákat, vagy fundamentalistákat, meg nem tudom milyen jelzőket szoktak akár rám is aggatni, hogy ezek az emberek szeretik bűnösíteni a hallgatóságot. Szeretik, hogyha gyötörhetik az embereket azzal, hogy bűnös vagy, és meg kell térned, és nem erről van szó, testvérem. Nekem egyáltalán nem kedves hivatás az, hogy valakinek egyáltalán a bűnéről tudatom legyen, ismeretem legyen. Engem nem érdekel senkinek sem a tarisznyája, hogy mit hordoz magával. De az Isten azt mondja, hogy az a nép, aki egyébként őt ismeri, igéjével él, közel akar kerülni hozzá, törvénye fontos számára, bűnt hordoz az életében. És ettől a bűnétől meg kellene szabadulni, hogy az Isten kiteljesíthesse rajta az ő áldását, meg az akaratát. És a prófétának, hogy az igében ér, torka szakadtából élő kürtként a nép bűnéről kell beszélnie. Ézsaiásnak élő kürtként kell süvölteni a nép felé a nép bűnét, az Istentől való elszakadtságát. Hasonlít persze ez a helyzet ahhoz, ami szenvedélybeteg gondozásban sokszor elém jön, gyülekezetben is, és azon kívül is több alkalommal vettem részt szenvedélybeteg gondozásban. És kevés olyan alkoholistával találkoztam, aki tisztában lett volna helyzetével. Majdnem mindenki azt mondta, hogy én uralkodok a helyzeten. Én annyit iszok, amennyit akarok, és akkor hagyom abba, amikor akarom, csak most még nem akarom. Olyan kevesen voltak, akik azt ki tudták mondani, hogy lelkész úr vagy misi, én egy megáltalkodott alkoholista vagyok, segíts! Nagyon kevesen voltak. Nincs betegségtudatuk. Nincsenek tisztában a helyzetükkel. És ezért a megoldás is nagyon távol kerül az életüktől. Nincs megoldás annak az embernek, aki nincs tisztában önmagával. Ezért szeretne bennünket is az Isten a kifogások keresése helyett egy őszinte maga elé állásra hívni. Mert hogy hány kifogást tudnánk most fölhozni magunk mentségére, azt szép lenne összeszámolni. Striguláznám, hogy ki milyen mentségeket tud hozni önmaga felmentésére. Hú, de rengeteget tudnánk hozni. Hogy mi miért történt az életünkbe, és az a bűn miért nem bűn, az miért nem az Isten akaratával való szemben haladás volt. Mi volt az, ami engem affelé mozgatott, pedig láttam, hogy ez azért sikamlós terület, és nem visz jó felé. Ezernyi felmentések. De az Isten azt kéri tőlünk ma este is, meg hónap este is, meg azután is, meg egész életünkben egyébként, mint ahogy Luther Márton a szívünkre helyezte ezt, hogy a hívő ember élete folyamatos megtérés kell, hogy legyen. Az, aki az Isten mellé köti az életét, az nem egy befejezett életúton van, hanem egy új életet kezdett el, amely naponta percenként vagy másodpercenként, de hát így lehetne ezt pontosan mondani, hogy folyamatosan, folyamatosan megtérésre, folyamatosan Isten elé állásra van ítélve. Tehát az lenne jó, hogyha mindegyikünk, akik itt vagyunk, önismeretre és bűnlátásra jutna. És nem mentenénk önmagunkat azért, hogy önigazságunk legyen, azért, hogy be tudjuk bizonyítani a másiknak, hogy mi azért komoly evangélikus keresztjének vagyunk, hanem nem arra törekednénk, hogy önigazságunk legyen, hanem arra, hogy az Isten igazítson meg bennünket. Mert akinek önigazsága van, az kihúzhatja magát, és a másik mellé odaállhat, akinek ugyanilyen önigazság van, és kihúzhatják együtt egymást, és alkothatnak egy csodálatos gyülekezetet, de az Isten meg azt szeretné, hogy megigazítson bennünket. Az Úr azt szeretné, hogy rávilágítson, beazonosítsa, és aztán megszabadítson a bűnnek a terhétől. Az első kérdés mindig az, ki vagyok én? De a válasz csak akkor jön meg, amikor arra a kérdésre hangzik el a válasz, hogy kicsoda az Isten. Akkor tudod meg, hogy ki vagy te, hogyha az Isten ismeret a tiéd lesz. Istent megismerni pedig nem tudod, nem fogod megtudni a tankönyvekből, vagy akár a Bibliából sem. Az Isten szent lelke adhatja meg a szívedbe. Nyilván szükséges hozzá az Isten igéje, a gyülekezet, a közösség, az alkalmas idő, a kairosz. De az Isten szent lelke tudja világosan megmutatni, hogy kicsoda az Úr, és akkor lesz világos az, hogy ki vagy te. És hogyha megvan ez a kettő, hogy kicsoda az Isten és ki vagyok én, ebből fakad, hogy milyen az én kapcsolatom. Hogy én vagyok az, aki a bűneim miatt elszakadtam az én Uramtól, Teremtőmtől, és az életem céltalan, vagy a célja mellé fut, és nem tudom betölteni azt a küldetést, amit az Isten az én életemben szeretne véghez vinni. Vagy meglátom azt, hogy igen, az Isten engem megigazított már, az ébredési időben 1948-ban, vagy a kádári rendszer idején 1970-es években, egy bizonyságtétel kapcsán, vagy 1980-as években, egy csendes héten, vagy 90-es években egy gyülekezeti alkalmon, teljesen mindegy, mikor történt az, akkor megigazított, de az Isten olyan távol került tőlem, mert sok minden rárakódott arra az 1948-ban, vagy 70-ben, vagy 80-ban történt eseményre, olyan sok minden elfedi már, hogy igazából nincs meg az az első szeretet tüze, amely engemet kimentett a kárhozatból. Az az első szeretet, amivel az Isten engem megragadott, még mielőtt én őróla tudtam volna, még mielőtt én számot vetettem volna a vele való kapcsolatommal, ő értem elvégezte a megváltást. Ez az első szeretet, amely az Istenben felén, az én irányomban volt, ott van-e a szívemben, hogy mi hatalmas ez az Úr, aki az én bűnös létem ellenére úgy szeretett, hogy az egyszülött fiát adta értem, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. És aztán születhet újjá az az ember, aki már nem testtől és vértől, férfi akaratából, hanem a Szentlélektől születik. Amikor egy új élet kezdeménye lesz, ott az emberben valahol, most ide mutogatok, de hát nyilván nem itt van ez, hanem a tudatunkban az értelem, érzelem és az akarat, az egész lényünk, amit az Isten újjáformálhat. Ott lehet benne az isteni teremtés, ami a vele való kapcsolatot csodálatossá teheti. Ha megismertem, kicsoda ő, látom, hogy ki vagyok én, és tisztában leszek az, hogy milyen az én kapcsolatom vele. És utána jöhet az, ami a legfontosabb, ennek a következménye az, hogy egyértelműsödik az életemben, hogy mi a bűn, és hogy a bűnnek bocsánatra van szüksége. Miért kell ennyire firtatni a bűnnek a létét? Hát meg lehet azt úgy csendben is tenni, hogy hazamegyek majd, és ott a belső szobámban elcsendesedek, és az Istennel majd tárgyalok erről. Sokszor szükség van arra, hogy valakivel erről beszéljek, hogy nyilvánosságra jön, hogy kimondjam, hogy szembesüljek vele, hogy megrágjam valójában, hogy ne csak egy gondolat, egy futó gondolat legyen, ami akkor úgy átsuhant az elmémen, hanem legyen kimondva. Nem hiába volt az, amikor Izrael nagy ünnepén, az engesztelés ünnepén, amikor az egy népért feláldoztatott az egy bárány. Tetszenek ismerni ezt a történetet és hagyományt. Amikor az egész nép bűnéért a főpap beviszi a báránynak, ennek az egy báránynak a vérét a szentek szentélyébe, és kéri az Istentől, az élő Úrtól az egész nép bűnére a bocsánatot, utána kijön, és egy baknak a fejére ráteszi a kezét, és elmondja a népnek a bűnét és a hitszegését. Na, miért kell erről tárgyalni? Hát, bent járt Istennel, lerendezték, miért kell? Hát azért, hogy szembesüljön a nép azzal, hogy mi volt ez tételesen. Ezek vagyunk mi. És aztán a bakot kiviszik a pusztába és elengedik, hogy ne legyen semmi köze, mert amikor ráteszi a kezét, akkor átadja a bűnnek a terhét a baknak. És milyen csodálatos, hogy az Isten azt mondta, hogy egy népért egy bárányt áldozzatok föl. Ismerjük a sorozatot, vagy Ábrahámnak, amikor felvitte Izsákot az megáldozása, egy emberért egy bárányt kellett áldozni. Aztán láttuk, hogy Mózes idején, amikor a kivonulás elindul Egyiptom földjéről, akkor egy családért áldoztak egy bárányt. Aztán egy népért áldozták azt a bárányt, de mi tudjuk, hogy a sorozat nem fejeződött be itt, a zsidók engesztelési ünnepén, hanem az egész világért megáldoztatott Jézus Krisztus, az áltatlan bárány. És hogyha Jézus Krisztus váltsága 2000 évvel ezelőtt az egész világért megtörtént, akkor te érted is megtörtént. A te bűnöd is megbocsátatott. Egy feltétel van. Bűnnek kell látnod. És nem szabad elkenned. Ha bűnné lesz, akkor abban a pillanatban ott van a bűnbocsánat. Isten azt mondja, 2000 évvel ezelőtt le lett tisztázva. Nem kell tárgyalást folytatni róla. Nem kell várnod, hogy na, az Isten megbocsátja-e, vagy sem, és hogy mikor bocsátja majd azt meg. Hanem bűnnek látod, beazonosult, nem csak az elmédben, és nem csak azért, mert egy listán valahol láttad, hogy ez bűn, ha az ember hazudik, vagy lop, vagy csal, hanem ha belehasít a szívedbe az, hogy azért, mert én hazudtam a feleségemnek, az az Isten ellen való vétek, és fáj, hogy én az Uramat bántottam meg akkor, amikor hazudtam a feleségemnek, vagy elvettem a barátom ezért az átlamozát, vagy kívántam, parázna gondolatom volt, és lehetne sorolni a 10 igének a sorozatát, amit az Úr azért adott a nép elé, hogy tükröt tartson el, és lássa a nép, hogy mi az, amit az Isten szeretné, hogyha kikerülne a népe életéből. Az Isten szeretne tehát bennünket önvizsgálatra hívni, szeretne önismeretre hívni, és szeretné, hogyha megvallanánk a bűneinket ő előtte. Az Új Szövetségben van egy nem sokszor gyakorolt ige, amikor azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. Nem könnyű, testvérek. Nem tudom, gyakoroltátok-e már valahol, valakivel. Nem könnyű elmondani egy másik ember előtt, hogy ide figyelj, és őszintén persze itt nem arról van szó, hogy mi is másolgatunk, mint az a Gizi néni, akinél még a fúrás idején laktam, egy aranyos katolikus asszony volt, és reggel ment a misére, vasárnap reggel gyónni, és mikor hazajött, kérdeztem tőle, hogy mondja el nekem őszintén, Gizike, mit gyónt most meg? Engem csak az érdekel, hogy katolikus testvérek hogy élik meg az Istennel a kapcsolatot. Tehát milyen bűnöket mondott el az Istennek ott abban a gyónásban, most ezen a vasárnapon. És akkor mondta, hogy ez magánügy, meg minden, hát akkor már én teológiára is jártam, meg lelki beszélgetéseink is voltak, mondom, Gizike, most úgy beszéljen velem, mint egy lelki testvérrel. És akkor mondta, hogy na jó, hát elmondtam ott a gyóntató papnak, hogy tegnap kivettem egy befőttet a spájzból, és megettem az egészet, pedig a fele is elég lett volna. És mondom, azt Gizike nem tetszett elmondani, hogy ma reggelinél nem kínáltam meg misit a rántottából. Az nem jutott eszébe. Mondom, pedig nagyon éhes voltam, amikor tetszett reggelizni. Tehát ne kenjük el egy befőttel. azt, ami nagyon mélyen ott van, hogy szeretetlen vagyok a fele barátom felé. Kívánsággal vagyok e felé, afelé, hadd ne soroljam, mi lehet az emberek életében. Ne fedjétek el egy félbefőttel. Nem is másoljátok el, hanem mondjátok el, ami fájdalmas, ami rettentesen nehéz. Ahogy a kislányom, már most fogok idejött, hogy a három közül valamelyik volt a porcelántörő, amikor a kislányom odament az anyjához, és elmondta neki, rettenetesen fájhatott. Rettenetesen gombóc volt a torkába. De amikor kimondta, és az anyja a keblére ölelte, azt mondta, hogy minden megbocsátott, és minden lerendeztetett. De balga voltam, hogy eddig hurcoltam magammal. Tehát gombóc van az ember torkába, de muszáj elmondani, mert az ige azt mondja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És ennek az a feltétele, hogy az ember megvallja a bűnét. Hogy az ember letisztázza az életét. Az Isten most szeretne bennünket sarokba szorítani ebben a bőjtben. Nem azért, hogy kínozzon, hanem azért, hogy felszabadítson. Engeditek? Engeditek, hogy az Isten sarokba szorítson? Majd veritek a melleteket, hogy naponta olvasom az igét. Vasárnap ott vagyok az Isten tiszteleten mindig. Bibliórát tartunk, és én mindig ott vagyok. A múltkor is elmentünk, és tettük ezt, azt, amazt, lehet sorolni azokat a dolgokat, amelyek az életetekben vannak. És az Isten azt mondja, Misi, most kürtölj bele az életükbe, és mondd el, hogy ha nem szabadulnak meg a bűneiktől, akkor nem hallgatom meg a szavukat a magasságban. És fáj a szívem, hogy ezt kell mondanom. De hát nem mondhatok mást. Mert ezt adja az ige elénk. És hogyha ezt én nem mondom el, akkor a testvéreket kisebbítem meg. Az Isten üzenetétől. Nem istentelen nép ez, de hiába erőlködik. Bölcselkednek, cselekedetekre is készek, mégsem jutnak el a céljukhoz. Presbiter képzés indult az egyházunkban, bizonyára hallottak a testvérek erről, és engem is meghívtak arra a megbeszélésre, amikor a presbiter képzés témáját vették elő, és én azt mondtam, hogy nem a presbiterek ismeretanyagát kell növelni, hanem a presbitereket megtérésre kell hívni. És akkor azt mondták, hogy na jó, persze te vagy az a pietista, fundamentalista, meg vidéki pap, hallgattunk már téged eleget, tudtuk, hogy ezt is fogod mondani, nem így van ez, ismeretet kell adni a presbitereknek. És meghirdették az oktatást, és nem ment el senki. Nem volt jelentkező. És nem mondom azt, hogy vertem a mellemet, hogy megmondtam, hanem szaggatta a szívemet, hogy hát miért nem értjük meg? A presbiternek nem az ismeretanyagával van probléma, hanem azzal van probléma, hogy ott van-e a szíve az Úrnál, dobog-e érte? Tiszta kezeket tud-e felemelni? És majd, hogy ez megtörtént, utána lehet az ismeretanyagát rendezni. Utána lehet a Szentírásban jártasságot adni neki, lehet az egyház törvényeiben jártasságot adni. De hát az alap az, hogy az Isten jó helyen van-e az életébe. Tudja-e, hogy kicsoda az Isten, tudja-e, hogy kicsoda ő, és tisztában van-e az Úrral való kapcsolatával. Ha nincs, akkor lehet presbiter, lehet lelkész, lehet esperes, püspök, semmit nem ér az élete. Mert saját kútfőből nagyon keveset, vajni keveset tudunk átadni. Isten szent lelke, az ő ereje tud bennünket továbbvinni. És tud megáldani. És olyan jó látni azt, amikor egy picinke, az Isten országában kicsi ember, nincs neki se tekintélye, se képzettsége, de mert az Isten lelkének enged, óriási dolgokat meg tud tenni az ő országában. Mint Ámosz próféta. Nem vagyok én próféta, sem próféta tanítvány. Fügét termelek, és az Isten elhívott a nyájtól. De sok ilyen emberrel találkoztam én a gyülekezetünkben is, meg szerte az országban, akik nem nagyon verték a mellüket azzal, hogy ilyen képzettségem van, meg ilyen ismeretanyagom, de az Istennek átadott élettel olyan eszközeivé lehettek az Úrnak, hogy a számat tátottam el mellettük. És az Úr ezt szeretné rajtunk is végbe vinni. És aztán majd jöhet az ismeretszerzés. Aztán majd kitárul az Istennek csodálatos országa. És amikor már világosan látok, akkor látom az összefüggéseket, és tud vinni tovább az Úr bennünket. És olyan jó tudni azt, hogyha az ember föltárja a bűneit, a bűnbocsánat, abban a pillanatban ott van. És ezzel engedem haza a testvéreket ezen a mai estén. Hogy bátran tegyék oda az Úr elé azt, ami a szívükben, a legelrejtettebb zugban van. Amit már saját tudata elől is rejteni szeretne a testvérem. Amit nem szeretne napvilágra hozni. Szakítsa le róla a fátylat, és engedje, hogy az Isten bevilágítson oda. Hidd el, testvérem, ez fogja megadni néked azt az örömöt, amit a kislányom megtapasztaltott az anyjának a keblén. És utána tud használni az Úr téged az ő kertjében. És azok az emberek, akik sóvárogva várnak bennünket, akkor kapják meg az igazi üzenetet. Így áldjon meg bennünket az Úr. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kemény szavakat küldtél most közzénk, de szeretünk téged, mert te a fiakat fenyíted, a fattyakat nem bántod. Olyan jó lenne, hogyha ezek a fenyítő szavak hozzád segítenének közelebb. Olyan jó lenne, hogyha őszintén ki tudnánk tárni előtted a szívünket, és te megdicsőülhetnél az életünkbe. Tudjuk, hogy neked lehetséges, Urunk. Tudjuk, hogy te meg tudod ezt tenni a legkisebbekkel közülünk. De a legidősebbel is meg tudod ezt cselekedni. Köszönjük, Urunk, hogy te nem az embert nézed, hanem a nyitottságot. Te nem azt nézed, hogy milyen tudást szerzett az ember, hanem azt, hogy miképpen tudod használni azt az embert. Így kérlek, mindegyikünkkel láttasd meg a helyünket, mutasd meg az utunkat, mutasd meg, hogy mi az, ami akadályoz, mi az, ami fékez bennünket a feléd való haladásban, abban, hogy megdicsőlhess közöttünk. És bocsásd meg, hogy böjtölni se tudunk igazán. Bocsásd meg, Urunk, hogy azt hisszük, ha kicsit kevesebbet eszünk, vagy pénteken nem eszünk húst, akkor rendben van minden körülöttünk. Bocsásd meg, Uram, hogy sok istentelenséget, bálványimádást és pogányságot behozunk a kereszténységünkbe. Bocsásd meg, hogy a te néped, akit te hívtál el és te hatalmaztál föl, így összekeveri a világ dolgait a te dolgaiddal. Bocsásd meg nékünk, Urunk, és vigy tovább az úton, hogy megdicsőülhess egyén életünkben és közösség életünkben. És add meg, hogy szívünkből zengjen a dicsőítésed a mai napon is, meg az életünk hátra levő részében is. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Úr áldjon és őrizzen bennünket. Amen. Befejezésül énekeljük a 200-as számú énekünket, 200-as éneket énekeljük. Amen.